Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Fekete Edina.
Szia, Anna!
Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Te már ugye többször is voltál a vendégem a podcastban.
Igen.
A mai adásban is nagyon testhez álló témát találtam, mert hogy te az irodalomterapeutaság mellett még mentálhigiénés szakemberként is hamarosan végezni fogsz.
Igen, idén fogok végezni, úgyhogy majd amiket hoztam könyveket, az is természetesen nem tudom letagadni, hogy hatnak rám a tanulmányaim.
Mert hogy magának a mai adás témájának is az inspirációja te voltál, méghozzá Kácsos Zsolt Pokoljárás bipoláriában című könyv, amit te ajánlottál. Ugye a tavalyi karácsonyi könyvajánlós adásaim egyikében, és én meg be is szereztem, tehát akkor rögtön le is csaptam rá. Volt egy nagyon szuper akció egyébként a Szófa nevű oldalt, nagyon ajánlom, hogyha esetleg nem ismered, ez egy olyan felület, ahol irodalmi folyóiratokhoz lehet hozzáférni egy előfizetéssel. Tehát, hogyha te nem akarod az összeset külön-külön megvenni, vagy egyáltalán így, vagy mert nem is annyira könnyen hozzáférhetőek, az gyakorlatilag egy ilyen, mint egy ilyen Netflix, vagy egy,
ó, de szuper.
Egy olyan felület, ahol mindenféle irodalmi folyóirat, tehát nagyon sokféle tényleg határon túli folyóiratok is, irodalmi folyóiratok is elérhetőek, meg vannak ezen kívül még ilyen extra tartalmak is, és egyébként a nyitott műhelyben vannak rendszeresen beszélgetések írókkal, tehát például decemberben Nádasdival volt egy beszélgetés, legutóbb Úgi Szabinának vele, ugye az Átlátszónő című könyve kapcsán, amit szintén ugye ajánlottunk, azt Tamara ajánlotta pont a podcastban. Nekik volt egy ilyen akciójuk, hogy az előfizetés mellé még a Pokoljárás bipoláriában is meg lehetett venni, és hát nyilván éltem ezzel a lehetőséggel, úgyhogy be is szereztem gyorsan, és el is olvastam, és fantasztikus volt, tehát nagyon ajánlom mindenkinek, iszonyatosan jól mutatja be Kácsor Zsolt, ami nyilván a cél is volt, meg ugye ebben is rejlik ez a hatalmas siker, mert tényleg nagyon, szerintem mindenkinek tetszik, aki olvasta ezt a könyvet, mert baromi hitelesen mutatja be, és egy csomó olyan dolgot segít megérteni kívülállóknak, meg ugye akik nem személyesen érintettek ebben a betegségben, amit mondjuk filmeken keresztül kevésbé tudná, vagy csak mondjuk ilyen szakkönyveken, vagy tudományos cikkeken keresztül megérteni. Úgyhogy tényleg egy nagyon-nagyon jó könyvről van szó. És ez volt pont a mai adásnak az apropója is, hogy ez adta az ötletet, hogy olyan könyveket ajánljunk így közösen, amelyek valamilyen módon segítenek valamilyen betegségnek, vagy állapotnak, vagy kórállapotnak, és sokszor ezek egyébként stigmatizált állapotok is, ezeknek a megértésében, a feldolgozásában, mert szerencsére nagyon sok olyan jó könyv van, amik az irodalom eszközeivel segítenek. Vagy a fiction és a non-fiction, tehát ugye az irodalom és a tényirodalom határán, vagy ezt a kettőt kombinálva segítenek ezeket az állapotokat bemutatni, meg feldolgozni. Ugye van, hogy az arány az egyikre jobban, vagy az egyiknek az oldalára jobban billen. Vagy teljesen szép irodalmi alkotások, vagy életrajzok, vagy memoárok, vagy vallomás szövegek, tehát ugye nagyon naplók, tehát nagyon sokféle formában lehet ezeket feldolgozni. Egytől egyig nagyon-nagyon jók és nagyon fontosak, és nagyon örülök, hogy ilyenekből is egyre több születik.
Még ide szeretnék annyit mondani, hogy szerintem azért fontos, hogy ezek általában nehéz olvasmányok, de azért jó, hogy ilyen közelről megismerhetjük ezeket a betegségeket, mert sokszor ítélkező a társadalom. És ha belelátunk az ő életükbe, ennyire közelről, és mondjuk szép irodalmi módon, élvezetes olvasmányként, és egészen közel tudunk kerülni az állapotukhoz, akkor már nem csak azt látjuk mondjuk egy ordibáró emberről az utcán, hogy bolond, és menekülünk tőle, hanem talán egy kicsit több empátia tud bennünk lenni, hogy ő beteg, és nagyon súlyos nehézségei vannak, és valószínűleg nem kap ellátást.
Igen, abszolút ez is benne van, illetve még amiben nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni ezek a szövegek, abszolút az empátia felébresztése, vagy erősítése, attól függ, hogy ki milyen szinten áll ezzel, az, hogy nagyon sok, és ugye én fogok olyan könyvet is ajánlani, például daganatos betegségeknek a feldolgozásában, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mi vár, hogyha érintettek vagyunk, remélem, tehát ne legyünk, de ha vagy van ismerősünk, aki érintett, és nyilván alig van olyan embereknek nincsen érintett ismerőse, tudjuk, hogy mind megy keresztül, nagyon sok olyan kérdés, tabu kérdés van, amit cikinek éreznek a betegek is, vagy a hozzátartozóik feltenni az orvosnak, miközben létfontosságúak tényleg, meg az egész kezelésnek az eredményességét is nagyban befolyásolják, hogyha ezekről őszintén merünk beszélni. És szerencsére egyre több olyan könyv van, ami őszintén beszél ezekről a kérdésekről, erről az állapotról, az egész folyamatról, úgyhogy azt tényleg bárki meg tudja érteni, át tudja érezni. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon fontos jellemzője ezeknek a könyveknek.
Igen, és hát ugyanez a mentális betegségekkel is, és főleg a COVID után nagyon sokan küzdenek szorongással, ami aztán továbbfejlődhet még súlyosabb mentális betegségekké. Úgyhogy örülök, hogy erről beszélgetünk, és köszönöm a meghívást.
És hát nem is tudom, lehet, hogy nem is lesz elég ez az egyetlen adás, majd meglátjuk, de akkor vágjunk is bele. Egyfelől lehetne az is az alcíme, ami egyébként Benjamin Labatut frissen megjelent könyvének, Kutasi Mercedes fordításában jelent meg az Amikor nem értjük többé a világot. Ez egy nagyon-nagyon jó cím, tényleg egy nagyon erős címnek érzem. Különösen jól reflektál, mert ugye a témája az azoknak a zseniális tudósoknak, tényleg ilyen lángelméknek az őrülettel vegyes, illetve ugye a zsenialitás és az őrület közti nagyon-nagyon vékony határvonalnak az ábrázolása ennek az egész tudományos pályának a bejárás, ugye mentális szempontból a bejárás, ugye erről szól az Amikor nem értjük többé a világot. Nem csak ez az egy könyve jelent meg Labatutnak, hanem a Méniek is, ami Neumann Jánosról szól alapvetően, de nagyon sok átfedés van témájában az Amikor nem értjük többé a világot című könyvével is, hogy a Méniek az Mesterházi Mónika fordításában, ugye nagyon érdekes, hogy egy chilei szerzőről van szó, aki az első könyvét spanyolul írta, az Bookerre is jelölték, ez az Amikor nem értjük többé a világot, és a Ménieket már angolul írta, és hihetetlen színvonalú tényleg mind a kettő könyv. Nekem ő egy új kedvencem lett. Ugye nekem mindig is ilyen egészen felfoghatatlan volt, hogy tudósok hogyan, tehát az a fajta működés, ugye nekem már irracionálisnak tűnő agyműködés.
Hogy tud ennyire okos lenni?
Igen, de tényleg, tehát hogy egész egyszerűen az a teljesen, tehát nagyon-nagyon, és ugyan az én családomban nincsenek matematikai zsenik, tehát hogy nem volt az, hogy mondjuk láttam így élesben ilyen elméket, tényleg, hogy hogyan funkcionálnak így a mindennapokban, meg tényleg az elméleteiken hogyan dolgoznak, és egészen hihetetlenül jól tudja Labatut bemutatni tényleg ezeknek a zseniknek a megszállottságát, és azt is, ahogyan a zsenialitásuk átcsap az őrületbe. Tehát, hogy valahogy, mintha ez egy ilyen teljesen kényszerű következménye lenne, mert egyébként nem lehet enélkül ilyen típusú tudományos eredményekre jutni. Tehát, hogy valahogy ez így iszonyatosan vékony jég van a kettő között.
És ez szinte törvényszerű, hogy egy zseni...
Hát, most nyilván úgy válogatta össze a kötet szereplőit, ugye valós tudósokról van szó benne, ha nem is csap át őrületbe ez a zsenialitás, ami viszont sajnos törvényszerű, és ez is egy nagyon erős üzenete mind a két könyvének, az, hogy a tudományos felfedezéseket, amiket jóra is, vagy csak jóra is lehetne fordítani, nem lehet csak jóra. Tehát, hogy ott van sajnos az is, hogy ezeknek mind lesz egy ilyen iszonyatosan szörnyű, nyilván az atomom egy ilyen példa, de amivel ugye indul az Amikor nem értjük többé a világot, a porosz kék, az ott a ciánnak a használata, ugye nyilván annak is a történelmi felfedezése, hogy honnan, hogy mi mindenre lehet használni, és az is, hogy például Fritz Haber, aki Nobel-díjat kapott egyébként a nitrogén gázzal kapcsolatos felfedezésért, illetve nitrogénnel, amit ugye a műtrágyában lett kulcsfontosságú, és ugye ezzel sikerült gyakorlatilag emberek milliárdjainak az élelmezését megoldani, tehát azok a típusú éhínségek, azok meg tudtak szűnni ennek köszönhetően. Ugyan az a tudományos felfedezés volt az alapja egyébként később annak a gáznak is, amit a nácik a gázkamrákban használtak, és például Fritz Haber, aki nem élte már meg, mert a 30-as években meghalt, de például a családtagjait a gázkamrákban az ő felfedezésének révén, vagy hát azzal gyilkolták meg. És ugyanúgy az első világháborúban is egyébként felhasználták már a különböző mustárgáz, meg egyéb ilyen gázokban is ezt gyakorlatilag ugyanaz volt a tudományos alapja. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon szembetűnő példa és elgondolkodható példa, és a Méniekben meg Neumann Jánosnak a gondolkodásán, meg főleg tetten érhető, és nyilván az, ott erre is hegyezik ki Labatut, hogy bemutassa azt, hogy mennyire másképp gondolnak és gondolkodnak a következményekről, a hatásokról a tudósok, hogy mennyire nem foglalkoztatja őket a közvetlen életveszélyes hatása például. Tehát, hogy mennyire inkább a tudománynak a szépsége és még az annál, egy annál magasabb, tehát ilyen tudományos szférába való jutás az, ami foglalkoztatja, és nem feltétlenül az, hogy mondjuk akkor itt nem tudom hány ezer ember lesz mondjuk egy atomban, vagy akár hány millió ember lehet egy atombombának az áldozata, vagy egy háborúnak. Úgyhogy ez különösen ijesztő, ha így nézem, másfelől pedig, tehát nyilván egy ilyen elgondolkodható könyv azoknak, akik természettudományos pályára készülnek, vagy már azon vannak, hogy mire figyeljenek. Akik pedig nem ezen a pályán dolgoznak, azoknak viszont egy iszonyatosan jó betekintés tényleg az őrült zseninek a toposzába, hogy tényleg ez hogyan is képzeljük el. Úgyhogy az én első ajánlatom akkor mindenképpen Benjamin Labatut lenne. Sajnos lemaradtam róla, mert itt volt egyébként ősszel Magyarországon, de teljesen későn értesültem, úgyhogy csak remélni tudom, hogy majd még jönni fog.
Hát nagyon érdekesnek tűnik, és az jutott eszembe, hogy a zsenialitásnak talán azért is ott van ez a őrülté válás fenyegetettsége, mert hogy lehet, hogy azért mégiscsak gondolnak rá, hogy vajon a hadászat mire fogja használni a felfedezésüket.
Hogy nem tudja feldolgozni, és ez annyira borzasztja, elborzasztja, hogy
ez ilyen fenyegetettség. Miközben fejlődni akar, meg újat kitalálni, azért ott van ez a rémség is, hogy lehet, hogy amivel én az életet jobbá akarom tenni, azzal éppen pusztítani fogok.
Igen. Iszonyat felelősség amúgy tényleg. Tehát ez a fajta optimizmus, amivel mondjuk belefognak egy matematikai képletnek a megoldásába, vagy egy ilyen matematikai problémának, vagy fizikai problémának a kidolgozásába és megoldásába, az nagyon könnyen tud billenni egy olyan felhasználásba, ami meg eredetileg nem ez volt a szándékuk. Mm. Nézzünk további, mondjuk maradjunk a mentális állapotoknál.
Igen, akkor én Lize Spittnek, ha így kell ejteni a nevét, az Olvad című könyvét ajánlanám. Ez a jelenkornál jelent meg néhány éve. Jó kis vastag kötet, és nem kapott olyan nagy publicitást, mint amit szerintem megérdemelt volna. Egy első kötetes szerzőről van szó. A kényszerbetegség jelenik meg benne. Nem ez a központi témája, de nekem, mint meghatározó olvasmányomban nagyon megjegyeztem, hogy ez is benne van, mert éppen egy családban a legkisebb gyerek kényszerbeteg benne. Nem tudom, hogy ki mennyit tud erről a betegségről. Általában az szokott az emberek eszébe jutni, hogyha valaki 10-20-szor is megmossa a kezét, vagy...
A Jack Nicholson szokott praktikusan eszébe jutni.
Ha lesz ez még így se, vagy hogy nem mer rálépni a vonalakra, mondjuk, vagy a repedésekre a járdám. Nagyon-nagyon sok variációja van, tehát, hogy ennél sokkal bonyolultabb, meg meglepőbb kényszerek is kialakulnak emberekben. És annyit fontos róla tudni, hogy ez tulajdonképpen egy szorongásfeldolgozás. Azért csinálják ezeket a számukra is tudottan értelmetlen cselekvéseket, mert egy kényszer gondolatuk van, hogy valami borzasztó dolog fog történni, és ez valahogy téves útra ment ennek a feldolgozása, és egy ilyen értelmetlen cselekvéssel úgy gondolják, hogy megmenekülhetnek ettől, vagy a családtagjaik megmenekülnek tőle, de hát nyilván ez nem ad feloldozást, és ezért egyre többször csinálják végig ezeket az eseményeket, és utána van, akinek már a fél napját ezt tölti ki, hogy ezeket a rituálékat, kényszercselekvéseket csinálja, tehát egy nagyon megterhelő betegség a beteg számára, és a családtagoknak is, mert sokszor nem is tudnak róla, hogy most mégis mi történik, mert lehet, hogy a beteg se tudja, hogy ezt miért csinálja, nem tudja elmondani, lehet, hogy csak egy babonának gondolja. Tehát az a jó, hogyha végre kiderül és segítséget tud kapni, de sokszor csak azt látjuk, hogy valaki nagyon furcsa. És ebben a könyvben, az Olvadban a kislány például egy alkoholista szülőkről van szó, családban azt hiszem 3 vagy 4 gyerek van, és a kislánya hát az elhanyagoltságát, a szorongásait próbálja leküzdeni úgy, hogy például van egy nagyon-nagyon régi billentyűzet a nappaliban, egy nagyon régi számítógép előtt, és akárhányszor elmegy mellette, ezt a nem bekapcsolt számítógéphez össze csatlakoztatott billentyűzetet kell bizonyos szavakat, mondatokat leütnie. Vagy például a vécén ülve a kitett plakátnak kell elmondani a bizonyos dolgokat, vagy elalvás előtt a nővérével alszik egy szobában, és van egy rituálé, hogy kinek kell jó éjszakát kívánnia, de ez egy ilyen 10 perces egymást követő jó éjszakát kívánás, aminek a legvégén jön aztán a testvére és a jóisten, és ha csak egy sóhajtást hall közben, vagy felugat egy kutya, akkor újra kell kezdeni. És ez a borzasztó ebbe, hogy ezért aztán még elaludni se tud nagyon sokszor. És ebben az olvadban nem kap a kislány segítséget, és egyre rosszabb állapotba kerül, és nem akarom elszpoilerezni, hogy végül is mi a történet vége, de azt javaslom, hogyha a környezetünkben látunk olyan embert, aki megmagyarázhatatlan módon értelmetlen dolgokat csinál, akkor óvatosan rá lehet kérdezni, hogy miért is kapcsolgatott-e a villany 10-szer egymás után föl le, vagy miért nyitogatod az ajtót. És akkor talán így segítséget kap, és meg tud tőle szabadulni.
Mert hogy van rá terápia, meg segítség.
Igen, gyógyszeres terápia, mert ez egy hormon elcsúszás is, illetve hát környezeti hatások, így a kettő együtt, genetikai okai is lehetnek. Nehéz, de ki lehet belőle gyógyulni, vagy egyáltalán egyensúlyban lehet tartani a dolgot, hogy ne ez legyen a napja nagy része, hogy ezeket a kényszereket csinálja.
Maradjunk akkor még a mentális betegségeknél. A depresszióról szól William Styronnak a Látható Sötét című nagyon-nagyon rövid könyve, ugye ez egy alig 100 oldalas könyv, mert ugye ez egy előadásának a leírata, gyakorlatilag vagy egy kibővített változata. Ez N. Kis Zsuzsa fordításában jelent meg, és nagyon érdekes, mert ő ugye egy ilyen nagyon neves, azt hiszem 2005-6 körül halt meg, de például a Sophie választását ő írta, vagy a Nat Turner vallomásait, tehát ő egy ilyen nagy amerikai, ugye Philip Roth-nak a kortársa volt, tehát egy fontos amerikai író, és ő már idős korában, tehát eleve ugye 60 éves elmúlt, amikor először megtapasztalta, meg átélte a depressziót, de azt a fajtát, amiben egyébként nagyon sokan öngyilkosak is lettek olyan, meg ugye nyilván kórházi kezelésre is szorultak. Ugye ír is a könyvben arról, hogy kik azok az alkotók, akiket, tehát például ugye Sylvia Plath, vagy Virginia Woolf, akik ezzel küzdöttek. Nagyon őszintén beszél Styron arról, hogy ugye az egésznek az indulása az, hogy ő megkap egy díjat Franciaországban, egy irodalmi díjat, és hogy nem biztos, hogy képes felülni a repülőre, és aztán amikor mégis, mert egy komoly pénzjutalommal jár, és ez ugye fontos, hogy ott legyen személyesen vagy át, mégis így túlteszi magát ezen, mert hogy kell a pénz a kezelésére. Tehát, hogy alapvetően ez a motiváció, amiért vállalja az utat. De hogy ott egyébként teljesen kifordul önmagából, és hogy milyen számára is váratlan, tehát alig néhány, ugye ebben az esetben nála alig néhány hónap leforgás alatt kerül kórházba, tehát tényleg annyira kritikussá válik az állapota. És ez nagyon-nagyon jó, hogy ilyen őszintén vall erről. Sokáig volt problémája az alkoholizmussal, és miután letette az italt, azután jelentkezett nála a depresszió, tehát mintha egy ilyen elvonási tünetként egy felszínre törhetett az, amit addig az alkohol elfojtott és elkendőzött. De egy nagyon-nagyon fontos könyv, és erről is azt gondolom, hogy aki hozzátartozóként szeretne egy kicsit rálátni arra, hogy ez tényleg miért tud, és ebből a szempontból is megint a Kácsor Zsoltnak a könyvét mondanám, hogy teljesen őszintén, ugye egyes szám első szemében nem egy ilyen tudományos, akár egy orvos, kezelőorvosnak vagy egy szakmai publikációnak vagy egy ilyen fikcionalizált verzióját látjuk ennek a betegségnek, nem, tehát így teljesen őszintén vall arról, hogy milyen volt a depresszióval megküzdeni, és hogy miért volt számára is döbbenetes, hogy mennyire kifordított önmagából, és mennyire nem tudott úrrá lenni rajta, és tényleg mennyire bénítóan hatott.